Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje igazságban. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe, és az ő legelőjének juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, imádkozzunk. Urunk Isten, minket is felszólít ez a zsoltár, amit reménység szerint majd holnap az ige hirdetés alapigéjeként is hallhatunk, ha megérnünk, engeded még a holnapi napot. De akár megérjük, akár elviszel ebből a világból, hadd legyen tele kegyelmed örömével a szívünk. És hadd értse meg mindegyikünk, csak a bűnbánó, töredelmes és előtted meghódoló szívek lehetnek telve kegyelmed örömével. Csak azokkal ismertetheted meg magadat. Te a felfoghatatlan, a mindenek fölött való, kifürkészhetetlen Isten. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban kegyelmes atyánknak ismerhetünk meg mégis. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyen ajkunkon, ajkamon hazugság bélyege. Átjárjon egész hatalmával a te igény, mindenestő. Ne legyünk engedetlenek a mennyei látás iránt, amit ajándékozol igéden keresztül nékünk, hanem hálás imádattal és hódolattal, hitből fakadóan engedelmeskedjünk hívásodnak és szent lelked vezetésére. Hogy beteljünk örömmel, hogy túlcsorduljon az öröm az életünkön, és mások is megtalálják mi Jézus Krisztusban üdvözítő kegyelmedet. Ámen. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 11. részéből a 30. verstől a fejezet végéig olvasom az alapigét. Felállhatunk, és úgy hallottatunk meg. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit az engedetlenségbe zárt egybe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és milyen kinyomozhatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójának, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene adnia. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, akik egybe gyülekeztetek erre a csendes napra, a kijelölt alapigénél én egy picit többet olvastam, hiszen olyan abba hagyhatatlan magasztalás ez itt a római levél 11. fejezetének a végén, ami kicsordul Pál apostol szívéről. Álmélkodó csodálat és imádat van benne. Miután leírhatta Isten szent lelkének az ihletése szerint mindazt, amit Isten neki kinyilatkoztatott az ő útjaiból. És csak azért írhatta le Pál is, mert Isten kinyilatkoztatta neki. Mondja, mi kitör ebben a magasztalásban. Ó, Isten gazdagságán, bölcsességének és ismeretének mélysége! Hát az övé minden. Ő teremtette, és úgy az övé minden. mérhetetlen gazdagság, emberileg fölfoghatatlan. Az Úré a Föld és annak a teljessége, a földkerekség és a rajta lakó, és aztán fölemeljük a Földről a tekintetünket, valameddig ellátunk, de mi minden van még azon túl, az anyagi világban, az univerzumban is, azon túl, ameddig mi ellátunk. Ez mind az övé. És a láthatatlan mennyei világ, mind az övé, ő teremtette. Az övé. Micsoda gazdagság. És benne minden egyes számon tartva. És ezt kell magunkra vonatkozóan is fölismernünk, hogy engem is a maga számára teremtett. És annyiszor kell ezt temetéseken, a bevezető részében a szolgálatomnak elmondanom, hogy a maga számára teremtett, és így tart számon, és így kér is számon. Mi minden benne van ebben, ahogy Isten a szívemre helyezte. Így tart számon, és így kér számon. A mindenekkel bíró Isten. És micsoda bölcsesség az övé. Ő mindent számításba vett. Nincs kihagyva egyetlen tényező sem. Sokszor a mi képleteinkkel az a baj, hogy fontos tényezőkről nem tudunk. Csak úgy nagyjából tudunk képletet fölállítani. És kimarad a számításból sok minden. Aztán kiderül, hogy rossz volt ezért a számítás. Isten minden számításba vett. Nála nincs kihagyva semmi sem. Az ő bölcsessége. Az mindent átfog. Mindent alkalmaz. Mindent beleilleszt az ő tervébe. Van egy énekünk, amely ezt így fejezi ki az énekeskönyvben. Szent cél felé visz erős karja. És ő kormányoz. Jövendőkön átlát. Ez mind benne van. És az ő ismeretének mélysége. Minden tud az Isten. És itt van megint az, amiben bele kell remegnie az ember szívének. Rólam is tud mindent. És csak innét. Az Isten félelemnek ebből az indulásából lehet nekünk arra a bölcsességre jutni, amiről ugye az Isten igéjében olvasunk, Zsoltárokban is, Példabeszédek könyvében is, hogy a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Sőt, így is olvassuk, hogy az Úr félelme az maga a bölcsesség. Féled-e az Istent? Hódoló, imádó, tisztelettel? Összeroppan-e az ő színe előtt benned minden hamis öntudat és önigazolás. Erről van szó. Ha félem őt, akkor nem marad helye az önigazolásnak, meg az ágaskodó öntudatnak, meg az Isten számon kérő gőgnek. Akkor ezeknek nem marad helye. Akkor Isten előtt éppen az engedetlenségünket és a vele szemben való értetlenségünket kell döbbenten felfedezni. És csak innét vezet út oda, hogy miénk lehessen az ő kegyelme, az ő irgalma, hogy megtaníthasson a szentírásokból arra a bölcsességre, amire persze nem lehet puszta észbeli tanulással eljutni, hanem csak az ő szent lelke taníthat meg, hogy a szentírások bölcsé fehetnek téged az üdvösségre, a Jézus Krisztusban való hitáltal. Kezdődik az Úrnak félelmében. És beteljesül az Úr Jézusban való hit által. Úgy kezdem megismerni az Istent, ahogy kegyelmes atyaként az ő fiában jelenti ki magát nekem is. Hogy aztán ez tényleg egy végtelen megismerési folyamat legyen. De nem úgy, hogy mi kutatunk ki valamit, hanem úgy, hogy Isten ismerteti meg az ő végtelen gazdagságát. És folytatja ezt az örökkévalóságban, ahol ugye a Jelenések könyve vége felé arról olvashatunk, hogy az Isten és a bárány trónja előtt hogy lehetnek majd ott a megváltottak. Mint az ő szolgák, imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. És árad az élet vizének, az áradata, folyama áradata az Isten és a bárány királyi székében. Hát mindez is ott van a mögött, amikor Pál apostol leírja ezeket a magasztaló mondatokat. És azután írja le, hogy leírhatta Isten üdvtervének fontos lépéseit. Azért, mert Isten kinyilatkoztatta. Az ember nem fürkészheti ki. Isten az, aki kinyilatkoztat valamit az ő útjaiból. Azt, ami nekünk szükséges és üdvösséges. A kinyilatkoztatásban sem fogja magát a kezünkbe adni. Hát a végtelen, hogy adhatná magát, hogy szolgáltathatná ki magát ezeknek a parányi, szűkagyú, kicsi emberkéknek a kezébe. Mi nem szoríthatjuk Isten sablonokba. Mi nem fürkészhetjük ki az ő ítéleteit, és nem nyomozhatjuk ki az ő útjait. Azok számunkra sokszor olyanok, hogy valamit látunk belőle, még a hívő ember is valamit lát belőle. Itt-ott fölcsillan. Igazából csak a hívő ember láthat Isten útjaiból valamit, mert a hitetlen az legfeljebb megfökken, elcsodálkozik, aztán véletlennel magyarázza, vagy akármivel, egyébben. A hívő ember is, amikor valamit lát Isten útjaiból, aztán egyszerre csak nem látja. Mi van? Nem látom. Minden összezavarodik. Nem értem, mi van. Kínlódom, vergődöm, mi lesz ebből? Félelmetes. Sokszor ilyen sötétségen, igen, a gonosz támadásaival körülvett helyzeten, és a halál árnyékának a völgyén vezeti keresztül az Úr az övéit is. És aztán egyszerre csak megint megmutatja, hogy mit munkált ő közben, amikor számunkra minden összezavarodott. Ahogy énekeltük, mint titkos bánya mélyében formálja termeit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve. Én nem fürkészhetem ki, nem nyomozhatom ki. Isten legáldottabb emberei is csak elnémulhattak és megvallhatták, hogy nem értem. Magas nekem ez a tudás. Ott van a 139. Zsoltárban például, hogy Isten mennyire mindent tud személy szerint rólam. Hogy látott már az anyaméhben? Hátul és elől körülzártál engem, és kezedet rajtam tartod. Félelmetes és csodálatos. Számunkra kifürkészhetetlen és kinyomozhatatlan. De amikor ő megmutatja, akkor felfedezhetjük. Ő cselekedett. Hogy is jövünk mi ahhoz, hogy megpróbáljuk számon kérni őt, és megpróbálnánk igényekkel előállni előtt. Tanácsot akarnánk adni az Istennek. Milyen félelmetes, ha igazán belegondolunk, hogy mi erre vagyunk képesek. Igen, hát az engedetlenségünknek az egyik fajtája ez. Az Istennel szembeni én központú engedetlenségünknek, hogy mi akarjuk számon kérni őt. Hát olyan Isten nincs, az igaz Isten nem olyan, akit mi számon kérhetnénk. Sokan olvashatták Wilhelm Busch-nak a Jézus a mi sorsunk című könyvét, vagy azt a kisebb füzetet is, hát Isten hogyan nézheti. És elmondja, hogy került oda, amikor egy anarchista tartotta a nagy agitációs beszédét egy tömegnek. És elmondta, hogy ha volna Isten mégis, és oda kerülnék eléje, akkor ezt mondanám, hogy Isten, te hogy nézhetted ezt, meg azt, éhező gyermekeket, stb. Leveled onnan a trón. Na, lelkész úr, mert felfedezte az anarchista agitátor, hogy ott a lelkész úr. Maga mit mond el? És akkor Wilhelm Busch azt mondta, hogy levele. Hogy? Hát ön lelkész, hát nem mondhat ilyet. És akkor a döbbent csöndben elkezdhetett Wilhelm Busch beszélni. Hogy ide figyeljen, az olyan Istenre, amilyenről maga beszélt, akit mi számon kérhetünk, arra én is csak azt mondom, hogy levele. Mert olyan Isten nincs, akit mi ültethetnénk a vádottak padjára. Ellenben van az az élő Isten, aki előtt ön, meg mi vagyunk a vádottak padjára. És aki előtt elnémul minden száll. Ő a számon kérhetetlen Isten, aki minket számon kér. Ő nem tartozik nekünk, mi tartozunk neki, mindennek. Ugye itt van ezekben a mondatokban ez is. Hát ki értette meg az Úr szándékát, ki lett neki az, a tanácsadójává, ki előlegezett neki, hogy vissza kellene adnia. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Csak az engedetlen ember ezt annyira nem érti. Saját magából, a saját megromlott lényéből kiindulva, hogy azt képzeli. Önkéntelenül a bűnös természetünk szerint mindegyikünk azt képzeli, hogy majd mi megmondhatjuk az Istennek, hogy mit hogyan, meg mit ne. Meg mi teljesíthetünk valami olyat, amit neki muszáj lenne méltányolnia, amivel őt lekötelezhetnénk, vagy hatást gyakorolhatnánk rá. Na ez az emberi vallásosság. Az emberi vallásosság, ami az emberből telik, az itt lepleződik le, hogy az is engedetlenség. Nem csak azoknak az életvitele, akik nem nyakik, hanem a fejük búbjáig elmerültek mindenféle erkölcstelenségben, paráznaságban, hamisságban, nyerészkedésben, részegeskedésben, meg akármiben, bálványimádásban. Ugye ez összefoglalóan a pogányság állapot, ami egy nagyon pogány világban élünk ma már, jegyzem meg. Nem csak az engedetlenség, hanem az is, ami oly jellegzetesen az Úr Jézus korában és az apostolok korában a zsidóságnál megmutatkozott, hogy övék volt az Isten ígére, micsoda kincs, és övék voltak Isten ígéretei, de az egészet félreértették túlnyomó többségükben. És magukat akarták igazolni. Ugye azt írja itt, ezekben a fejezetekben Pál apostol, mert a 9. fejezettől a 11. fejezetig épp azt tárgyalja végig, hogy akkor most mi van Izrael-le? Hát nekik adattak az ígéretet. Aztán túlnyomó többségükben ők vetették el Jézus Krisztust és az ő evangéliumát. Mi van velük? És mi van az Isten ígéreteivel, amiket nekik tett az Isten? Hogy fognak azok érvényesülni? És akkor mi a helyzetük a pogányoknak? Azoknak, akik pedig meghallották az evangéliumot, és hallgatni kezdtek. Hogy van ez az egész? És félelmetesen megmutatja Pál apostol azt, ahogy Isten mutatta meg neki, hogy a felséges Isten szabadon cselekszik. Azt mondja, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek, és irgalmazok annak, akinek irgalmazok. Tehát ebben nincs emberi belepofázás, vagy nagyon erősen lehetem ki magam. Aztán megmutatja a saját zsidó véreinek, akik közé ő is tartozott, a tragédiáját, a vallásosságuk tragédiáját, és a 10. fejezet elején olvasom ezt, testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy rajonganak az Istenért, de nem helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságát. Hát magától erre képes az ember. Akkor is, ha ismeri az Isten igéjét. És emberi buzgóság van benne. A nagy vallásos teljesítményében erre képes az ember. Hatványozott engedetlenségre az Istennel szemben. Hogy az Isten igazságát nem ismerték el, hanem magukét igyekeztek érvényesíteni. Olyan megrendítő, amikor az Úr Jézus maga bemutatja ezt már a farizeus és a vámszedő imádságának a példa történetében. milyen jól kezdi a farizeus. Isten, hálát adok neked. Jól hangzik, ne? Hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Aha, Gellert kapott már az, hogy hálát adok neked. A forma az jól indult, de hol kötött ki? Ilyen a bűnös természetű ember, hogy magából indul ki, és magába csavarodik vissza. Akkor is, ha be van ez burkolva vallásossággal, akkor is, ha nincs, hanem égtelen Luther körstelenség. Magából indul ki, és magába csavarodik vissza. Nem vagyok olyan. Magamnak dicsőséget. Kicsikan. Ha más nem dicsér, akkor majd én teszek róla. Magamat elismertetni, magamat igazolni. És nem veszi észre, hogy csupa merő engedetlenség. Miközben sorolja mindazt, ami emberileg olyan teljesítmény. Nem vagyok olyan, mint a többi. Rablók, becstelenek, paráznák, vagy mint ez a vámszedő ücsügy, aki a pénzt imádta. Böjtölök kétszer egy hétet, tizedet adok mindenből, amit szerzem. Lehet böjtölni le? Jó tizedet adni? Jó. De amikor az ember ebből teljesítményt csinál, és azt gondolja, hogy én adok valamit az Istennek, ami által aztán az Isten mintegy tartozni fog nekem, meg nekünk. Hát ez csupa merő engedetlenség. És az, hogy a maguk igazságát, az önigazolást igyekeztek érvényesíteni. Ezt tette olyan irtózatos keményé Jézus Krisztussal szemben őket. Mert az Úr Jézus meg, ahol megjelent, a világosságával, a szavával, ott rögtön leleplezte ezt az iszonyú önzést a formális istentisztelet alatt és mögött. És milyen nyomorult az ember. Nem akarja föladni a maga dicsekvését. Az Istennek se. Az Isten kegyelméért se. Ezért beszélt az Úr Jézus nekik arról, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, tudnék, akiben megjelent a kegyelem és az Isten igazsága, akkor meghaltok bűneitekben, és ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. És amikor lényének titkát ki akarja jelenteni nekik, akkor nagy vallásosságukban mire jutnak? Köveket ragadnak, hogy Jézus nagyon kövesszik. És aztán ez csúcsosodik ki ott. Az emberi vallásosság csúcs teljesítménye, hogy az Isten fiára azt mondja, keresztre vele. A kiválasztott nép, akik azért voltak elkülönítve, Isten kegyelmi ígéreteivel, Ábrahámtól fogva, hogy Isten igéjével megajándékozottak legyenek, és Isten az ő körükben készítse el azt az áldást, amit nem csak nekik, hanem rajtuk keresztül, minden népnek készített, mert az üdvösségnek a zsidók közül kellett támadnia, ahogy Jézus Krisztus maga mondja ki ezt. Ez a nép a túlnyomó többségében engedetlen lett. Istenre hivatkozva lettek még keményebben engedetlenek ki az Istennel szemben. Na hát ezek ugye olyan titkai az Isten igéjének, amikre mi magunktól sehogy rá nem jönnék. Magunktól ezt mi nem látnánk meg. És épp az a helyzet, emiatt, hogy mondjam így, a vallásos embereknek nehezebb megtérniük az Úr Jézus Krisztushoz, a kegyelemhez, mint azoknak, akiknek az életében irtózatosan látszott, meg lombolt a bűn. Jézus Krisztus maga mondja erről, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek benneteket az Isten országában. Azoknak nem kellett annyit magyarázni, hogy elveszett bűnösök vagytok és engedetlenek az Istennel szemben. De mit tett az Isten?
Izrael túlnyomó része engedetlenné lett? Azzal szemben, akit pedig annyira vártak, hát Isten épp az ő engedetlenségüket is felhasználta arra, hogy kimenjen az evangélium azok közé, akik nem tudtak róla, akikről ezt írja Pál apostol, a pogányokból lett keresztjénekről, hogy az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek voltatok, és Isten nélkül és reménység nélkül éltetek a világban. És a választott nép önigazoló engedetlenségén keresztül Isten csodásan azt munkálta, hogy éppen miatt a régi engedetlenségbe és ördögi hatásokba belemerült pogányokhoz elmutott az evangélium. Mert szépíteni azon se lehet semmit. Amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem az Istennek. A pogányság állapota szörnyű, ördögi megkötözöttség, amiben benne vannak, benne vergődnek, iszonyú félelmekben, egymást gyűlölve. Ez odáig tudott menni ugye a pápua-új-guineai törzsek életében, hogy gyilkolták egymást, meg ették egymást, és tele voltak félelmekkel, és annyira elzárkóztak ott a magas hegyek között, a sok félelem közepette egymástól, hogy szinte minden falunak külön nyelve lett. Ide tud vinni a pogánság, és sok minden egyébben is, megkötözöttségekbe, szörnyű, ördögi kényszerek alá. És ez az engedetlenségnek, a rég évezredekkel ezelőtt bekövetkezett engedetlenségnek, a nemzedékről nemzedékre megújuló következmények Isten ítéletek közepette. Mert amikor valaki ki van szolgáltatva az ördögi erőknek, az Isten ítélete, ne feledjük, az is Isten ítélete. És a gonosz csak addig hatolhat, ameddig ideiglenesen engedi az Úr. Alá van vette az Isten hatalmán. És az ítéletre érik a gonosz is. Olyan jó ezt meghallanunk akkor, amikor már Jézus Krisztust ismerjük. És hibben elkezdtünk neki engedelmeskedni, hogy tényleg így van, ahogy Túrmezei Erzsébet az igéből fakadóan az egyik énekében kifejezi, hogy kísértés, támadás, vihar szelével pokol hatalma is feléd segít. Akit a saját engedetlenségének a megismerése, a megkötözöttségének a nyomorúsága arra visz, hogy Istenhez kiáltson, és megismeri az Úr Jézusban az Isten kegyelmét. Az ezt fogja meglátni, tényleg az Isten mindent felhasználta. Még a gonosz gyötrését is, hogy engem vágyódóvá tegyen. Az iszonyú vergődésemet is, a gonosz szorításat, ha felhasználta arra, hogy hozzá kiáltsa, és megismertethesse magát. Hát így van előttünk ez a döntő mondat ebben az ige szakaszban, hogy Isten mit tett? Mindenkit egybezárt az engedetlenségbe. A zsidót is, meg a pogányokat is. A vallásosokat is, meg az erkölcstelenet is. Mindről az derül ki, hogy veszett engedetlen, az Istennek meggyőzhetetlen, ellenkező, tacos mindegyik. De hogy folytatódik a mondat? Mert Isten mindenkit az engedetlenségbe zárt egybe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Az engedetlen emberen, az elveszett ember, a nyugtalan, vergődő emberen meg akar könyörülni. a gőgösöknek ellene. Amíg az ember a maga számon kérő gőgös ötleteivel kiabál az Istenhez, addig azt a választ kapja, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. De amikor oda jut, mint a példatörténetbeli vámszedő, elég volt már a pénzből, meg mindenből, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, egész pontosan azt mondjam, hogy Isten, engesztelőd ki irántam bűnös iránt, akkor felragyog a kegyelem. Mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Megígérte. Így teszi. Ő juttat abba az állapotba, hogy összetörjön bennem minden önigazolás és hamis öntudat. Hű az Isten, aki megcselekszi. Hallottuk ezt a mondatot a Szeszonikai első levél kijelölt ige szakaszának az utolsó mondatában is. Mint akiket engedetlenségünkben leleplezett, ő az élő Isten. Aztán oda vezetett. Az ő engedelmes fiához, aki értünk engedelmes volt, mint halálig, még pedig a kereszt alá. Azért lett ember, mint akikkel ez történt, ha valóban megtörtént, akkor egyenként és együtt mi sem mondhatunk mást. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei. Na itt megállok. Hát a legkifürkészhetetlenebb. Ahogy az ő ítélete a fiúra fordult rólunk. És ő a bíró, hisz az atya egészen átadta az ítéletet a fiúnak. Ő a bíró halt meg önmaga értünk. És immár az üdvösség miénk lehet. Igen, milyen kifürkészhetetlen az ő ítélete, és milyen kinyomozhatatlanok az ő útja. Ugyan kiértette meg az ő szándékát. Közbevetem, azért heti meg valamicskét, akinek ő megmutatja. Vagy ki lett az ő tanácsadójává? Hát az nem lehet senki. De az ő szent lelke, ahogy a szívünkre helyezi, úgy imádkozhatunk azokért, és mindazért, akit amit a szívünkre helyez. Ki előlegezett neki, hogy vissza kellene adnia? Hát ilyen nincs. A századik Zsoltárban is, amire holnap figyelhetünk majd, ott van az, hogy ő alkotott minket, nem magunk. Vagy a másik fordításban, az övéi vagyunk. Bizony tőle, általa, és érte van minden. Az én életem is. Augustinus írta erről, te ébreszted fel bennünk magasztalásod örömét, mert a magad számára teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik, ó Uram. Igen, övé a dicsőség, mindörökké, most és mindörökké. Ámen. Énekeljük az 58-as számú éneket, az Eke énekeskönyvből, ami az Országos Evangélikus Énekeskönyv 142-es éneke. Áldott az Eget Urat!